Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Hlavai Rihárd vendégünk ma este, Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának vezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye, amikor védelmi központi kérdésekről beszélünk, akkor nyilván az egyik legfontosabb így évelején, hogy melyek azok a konfliktusok, vagy melyek lehetnek azok a konfliktusok, vagy konfliktus övezetek, amelyek mondjuk 2012-ben is már sok aggodalomra adtak okot, és mondjuk sok kockázatot rejtettek, és mondjuk 2013-ban is jellemzőek lesznek. Az egyik leggyorsabb választ talán mindenkitől azt gondolom, hogy a szíriai polgárháború lenne. Jó, gondoljuk?
Hát azt gondolom, hogy nem csak önmagában a szíriai polgárháború, hanem általában, amit arab tavasznak, vagy már télnek, vagy egyáltalán az arab világban zajló eseményeknek szoktunk emlegetni. Azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy fontos tényezője lesz, és elsősorban azért lesz fontos tényezője, és Szíria ezen belül, mert Szíria tulajdonképpen az a stratégiai ütközőpont, aminek a sorsa az hosszabb távon is meghatározó lehet. Ugye Szíriát úgy kell elképzelni, mint egy olyan pontot, amelyen keresztül a térség egyik legnagyobb hatalma, Irán, nagy mértékben tudja befolyásolni a libanoni, az izraeli eseményeket, vagy legalábbis fogalmazunk úgy, hogy fenyegetni képes ezt a térséget. Ennek megfelelően, aki Szíriát birtokolja, az gyakorlatilag Izrael biztonságának egyik kulcsát is birtokolja. Én azt gondolom, hogy emiatt ilyen nagyon éles a szír konfliktus részben, mert egy stratégiai pozícióról van szó, és amennyiben, hogy mondjam, fogalmazunk úgy, hogy amennyiben Iránnak befolyása megmarad, akkor Irán egy nagy győztes lesz az arab tavasznak. Ez egyértelmű. Annál is inkább, mert ne felejtsük el, hogy ugye tehát gyakorlatilag ugye az iraki kivonulást követően, hát Irán a déli iraki síta területeken gyakorlatilag berendezkedett. Tehát ez az egyik nagyon fontos kérdés. Ha amennyiben nem, akkor viszont azt gondolom, hogy jelentősen megváltozik Izraelnek a biztonsága. Tehát abban az értelemben feltétlenül, hogy mondjuk nehezebb lesz a Hezbollahot támogatni, nehezebb lesz a Hamas támogatni, egyáltalán nehezebb lesz, hát fogalmazzunk úgy, hogy Iránnak Izrael közelébe férkőzni. Azt gondolom, hogy ez egy kulcskérdés, arról nem is beszélve természetesen, hogy hát itt azért ilyen olyan helyi háborúk is zajlanak, amelyek nagy hatalmak között zajlanak. És amelyeket én úgy szoktam értelmezni, hogy mondjuk olyan stratégiai harcok, amik elsősorban a nagyhatalmak térségbeli befolyását erősíthetik, illetve gyengíthetik. Ebben két kulcsszereplő van szerintem jelenleg, az egyik Oroszország, amely elveszteti teljesen, tehát teljesen kiszorulhat, tehát jobban kiszorulhat, mint gyakorlatilag a Szovjetunió összeomlása után a közel-keleti térségből. Hát a másik pedig Amerika, akinek a nagy kérdése, hogy mennyire tud pragmatikus maradni az Obama kabinet, és mennyire tudja ezzel a pragmatizmusával hát úgy befolyásolni a térség ügyeit, hogy ott azért kedvező legyen Amerika számára, elsősorban pozíciószerzés és pozíció megtartás szempontjából. Ezt jelenleg én még kétesélyesnek látom. Tehát mi ugyan nagyon gyorsan sikerült Egyiptommal, a muzulmán testvérekkel viszonylag jó kapcsolatot kialakítani az Egyesült Államoknak, de azért ma már látszik, hogy Mursi az azért nem a demokrácia jövőjét jelenti Egyiptom szempontjából. Nem is vagyok biztos benne egyébként, hogy Egyiptomnak is általában a Közel-Keletnek a demokrácia vagy a diktatúra a döntő kérdés, vagy inkább azt mondanám, hogy nem a demokrácia vagy az autoriter berendezkedés, hanem inkább a stabil és az instabil állam, és ennek a kettőnek nem mindig van, hogy mondjam, köze egymáshoz. Tehát azt gondolom, hogy bizony autoriter rendszerek is lehetnek nagyon stabilak, tehát elképzelhető, hogy ez az újonnan kialakuló egyiptomi rendszer, ez igyekszik majd valamilyen stabilitást kölcsönözni az új Egyiptomnak.
Mielőtt Szíria helyzetével folytatnánk, vagy Szíria helyzetével még tovább elemeznénk, egy picit maradjunk az arab tavasznál. Ön szerint várható volt, vagy mondjuk ami az arab tavasz utóéletéből látható, tehát ami kialakult, ahol kialakult, és ahol valamiféle átmeneti, de legalábbis nyugvópontnak tűnő helyzet kialakult, ott várható volt, hogy ez lesz az eredmény? Most arra gondolok, hogy sokan demokráciát véltek rögtön felfedezni, hogy itt az a fő kérdés. Most azt mondja, hogy gyakorlatilag nem biztos, hogy az.
Hát én azt gondolom, hogy tehát pontosabban azért vagyok ilyen álszerény, mert szerintem ugyanebben a stúdióban már gyakorlatilag 11-ben szó volt erről a kérdésről. Nevezetesen, hogy egyáltalán forradalmaknak tekinthetjük, demokratikus forradalmaknak tekinthetjük ezeket. És én azok közé tartoztam, akik következetesen azt mondták, hogy felejtsük el azt, hogy a Közel-Keleten gyorsan demokrácia lesz. A Közel-Keleten az autoriter rendszerváltások vannak, az autoriter rendszerváltásoknak az egyik nagyon fontos jellegzetessége az, hogy nem akarunk már szocializmust, nem akarunk arab nacionalizmust, nem akarunk liberális kapitalizmust, hanem megpróbáljuk ezt az iszlám modellt. Tehát az az iszlám modell, ami természetesen többfajta iszlám modell lehet, de mondjuk amit ereinte úgy szoktuk említeni, hogy itt Törökországtól Iránig bármi jöhet, tehát lehet egy ilyen török modell, lehet egy iráni, de valószínűleg leginkább a kettő között valami, ami létrejön. És én azt gondolom, hogy eleve, mivel a Közel-Kelet se vonhatja ki magát, fogalmazunk úgy, hogy a nagy gazdasági világválságból, eleve a nagy gazdasági világválság szerintem nem kedvez a demokráciának. Tehát az én felfogásom általában azt mondja, vagy azt sugallja, az én tapasztalataim, a szakmai tapasztalataim azt sugallják, hogy gyakorlatilag borzasztó fontos az, hogy egy-egy társadalom milyen élményekkel rendelkezik bizonyos korszakokról. Én mindig a legközelebbi példákat szoktam venni, és nem a Közel-Keletet. Emlékezzünk arra, hogy akár Ukrajnában, de még inkább Oroszországban milyennek tekintettük a jelcini korszakot. A jelcini korszakot egy olyan, fogalmazunk úgy ilyen liberális korszaknak, amikor hihetetlen sok párt volt, óriási nagy viták voltak, gyakorlatilag nyugatos, hogy mondjam, az első két vagy három évben, 92-93, mit talán 94-ig is, ilyen nyugatos típusú, nyugati típusú alkalmazkodás volt, és belül pedig ez semmi más nem jelentett, mint egy hihetetlen szociális elbizonytalanodást, óriási gazdasági visszaesést, gyakorlatilag az oligarcháknak a uralmát, tehát a, hogy mondja, megjelenését, tehát olyan élhetetlen, vagy nehezen élhető rendszert, amivel a kapcsolatban azt lehetett mondani, hogy tessék, ez kell nektek, ez volt a demokrácia. Mi meg más szeretnénk. Ezt Putyin mondta ugye 99-ben, és az oroszok leszavaztak, és azt mondták, hogy már pedig mi köszönjük szépen, ha ez a demokrácia, akkor ezt nem kérjük. Tehát azt gondolom, hogy valami hasonló zajlik majd le a Közel-Keleten is. Tehát önmagában természetesen megbuktak autoriter rendszerek, de nagyban fogja befolyásolni azt, hogy ez ezeknek az új rendszereknek milyen lesz a sikere, ezeknek az új rendszereknek a teljesítménye. És ma bármilyen kellemetlen vagy rossz ezt mondani, a térség országait nem annyira a demokrácia, vagy mondjuk a politikai rendszer megváltoztatásának igénye, hanem sokkal inkább a szociális biztonság. Egy olyan fajta a méltó emberi élet, de ezt ne feltétlenül politikai jogokba és egyéb jogok, hanem hogy meg tudjunk élni. Tehát legyen munkahelyünk, betevünk, pénzünk, valami perspektívát lássunk az egyik napról a másik napra való élés mellett. Tehát, hogy a valaki olyan érzést tud kelteni ezekben a társadalomokban, hogy jövőre egy picit jobb lesz, az már szerintem önmagában győzött. Amennyiben nem, akkor azt gondolom, hogy ezek a rendszerek épp úgy szembesülnek majd különböző tömegmozgalmakkal, még akkor is, ha hosszú ideig valószínűleg az iszlámhoz való visszatérés, ez egy ilyen, fogalmazunk úgy, hogy ez egy viszonylag stabil biztonságot ad ezeknek a rendszereknek. Tehát az iszlámhoz való visszatérés az egy gyökerekhez, tehát a saját magunk gyökereihez való visszatérés, és azt gondolom, hogy ez feltétlenül kedvező ezeknek a rendszereknek. Ami pedig Szíriát illeti, azt gondolom, hogy az már eldőlt 12-ben, hogy ugye az Assad rendszer meg fog bukni. Itt a kérdés sokkal inkább az, hogy meddig tudja húzni, hogy a nagyhatalmak mennyire tudnak megállapodni olyan, hogy mondjam, átmenetben, ami mindenki számára elfogadható, és mennyire tudják elfogadtatni a belső szereplőkkel. Jelenleg az a helyzet, hogy tulajdonképpen egyik sincs meg, tehát a nagyhatalmak még nem tudnak. Az oroszok már szeretnék elengedni valamilyen módon egyébként az Assadnak a kezét, tehát egyre kínosabb lesz ez az egész történet számukra is, és ugye borzasztó fontos lenne az új erőkkel is valami kapcsolatot kialakítani, de hát a nagy probléma az, hogy egyelőre nem lehet az új erőket, tehát a gyakorlatilag a szíriai ellenzéket rávenni arra részben, hogy Moszkvába menjen tárgyalni, részben, hogy egyáltalán valami fajta politikai megoldást keressen, hanem azt mondja, hogy tökéletesen jó nekünk az, hogy szép csöndesen felőrüljük katonailag az Assad rendszert, illetve az Assad rendszer erőszakszervezeteit, ami ugyanakkor politikailag szerintem elég kockázatos. Ugye emlékezzünk, hogy szörnyűködtünk.
Mármint az ellenzék számára.
Igen. Tehát hosszú távon a következő berendezkedés számára. Emlékezzünk vissza, hogy 12 januárjában, februárjában, márciusában, amikor elkezdtünk beszélni, hogy itt már 7000 ember, meg 9000 ember, most 43-45 ezer embernél tartunk, és még akkor is, ha elfogadom azt, hogy amit ugye mondanak, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy ennek a túlnyomó többsége civil, bár a civilt mindig idézőjelbe szoktam tenni, hiszen itt azért az ellenzék is civil alapvetően. Tehát attól, hogy valaki civil és fegyvert fog, attól még ugyanolyan kombatáns, mint az összes többi. Tehát azt gondolom, hogy ez annyira meg fogja terhelni a szíriai belpolitikát, hogy nagyon nehéz lesz ott normális kormányzást kialakítani. Nem beszélve arról, hogy borzasztó fontos lenne, mert azért jelentős a kisebbségnek a befolyása, fontossága. Nem lehet 25%-át a népességnek egyik napról a másiknak tacsra tenni. Tehát ez nagyjából látszik, és ami ugye a megoldás mi lehet? A megoldás vagy egy megállapodás, vagy pedig hasonlóan Irakhoz egyfajta föderalizálódás lehet. Tehát ahogy mi látjuk azt, hogy Észak-Irakon a kurdok, vagy Észak-Irakban a kurdok már tulajdonképpen teljesen önállóan élnek, és állatira nem érdekli őket a szunnita meg a síta történet sem, ugyanígy azt gondolom, hogy ezek a veszélyek fennállnak.
Jó, de mindez egy hosszú-hosszú átmenetet vetít előre? Tehát mindezek alapján egyrészt, hogyha azt figyelme veszük, ahogy ön is mondta, hogy ugye a nagyhatalmak sem egyeztek még, vagy nem tudtak még megegyezni arról, hogy mi legyen a státuszuk, vagy a viselkedésük Szíriában, hogy itt van még Irán szerep, erről mindjárt kicsit még beszélünk, de ez azt feltételezi, hogy egy hosszú-hosszú, akár még évekig tartó átmenetre kell berendezkedni a világnak?
Nem, azt gondolom, hogy a szíriai történet azt gondolom, hogy el fog dőlni 13-ban. Tehát azért azt lehet látni, hogy ha ilyen tempóban megy az ellenzék felfegyve, már pedig az roham tempókba megy, és ezt nagyjából körülbelül tudjuk azt, hogy hát azért a szaudiaknak, katariaknak, Egyesült Arab Emirátusnak nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy viszonylag gyorsan megdőljön ez a rendszer. Ez mindenféleképpen nagyon jelentős folyamat. Ennek megfelelően maga a bukás az viszonylag gyorsan bekövetkezhet, az utána való, a rendszer utána való felépítése. Nem akarom Líbiához hasonlítani, mert Líbia egy teljesen más, mint Szíria, de abból a szempontból viszont ugye Líbiában az a legnagyobb probléma, hogy ott nem látunk struktúrákat, nem látunk olyan struktúrákat, amelyeket egymás mellé lehetne mondani, és akkor ti vagytok a pártok, vagy ti vagytok azok a politikai erők. Hanem annyira képlékeny és annyira bizonytalan még az úgynevezett polgárháborús erőknek az összetétele, hogy még igazság szerint stabil parlamentet sem tudtak létrehozni. Tehát ott szerintem még várunk egy újabb Kadafira, hogy más nem mondjak. Mert egész egyszer, tehát hogy mondjam, én nem hiszek abban, hogy civil társadalom nélkül valami fajta civilt, akkor tegyük, tehát nem európai, de valami fajta civil társadalom nélkül lehet létrehozni komoly politikai struktúrákat, pártokat, civil szervezeteket, nem. Amennyiben nincs ilyen, akkor maradnak a diktátorok, maradnak az erőszakszervek, amik a legstabilabbak, és azok az úgymond megcsinált, vagy pedig a régi törzsi viszonyok. ezek maradhatnak, és ezek vagy ezeknek valamilyen kotyvaléka, vagy valamilyen fajta keveréke. Tehát azt gondolom, hogy nem Líbia, de mivel azért az Assad rendszer mögött állók, azok politikailag, gazdaságilag is fontos tényezői Szíriának, ezért nagyon könnyen elképzelhetőnek tartom azt, hogy kérem szépen, ha az ellenzék rosszul nyúl a kérdéshez, egy idő után azt fogják mondani, hogy köszönjük szépen, akkor inkább mi tradicionális el fogunk különülni, majd csinálunk egy külön alavita, vagy nem tudom, kisebbségi, mondjuk keresztény alavita, stb. Egy ilyen kisebb fajta Libanont, hogy más ne mondjak. És a Szírián belül, ti meg majd a szunniták pedig azzal lesztek, amivel tudtok. És mi ezt és ezt a területet, általunk többségének vélt területeket akarjuk meg. Tehát ezt a problémát, ezt én reálisnak tartom. Nem csak Szíriában, fölírtam magamnak, és ezt hadd nézzem meg, igen, fölírtam magamnak két dolgot is. Az egyik egy, ami szerintem tavaly márciusban történt, egy Mali pucsot, Maliban pucs. Tulajdonképpen annyira jelentéktelen, hogy nincs is jelentősége. De ami fontos, hogy Maliban azért következett be 1991 óta az első pucs, mert láthatóan azok az erők, akik eddig Kaddafi szolgálatában voltak, azok a törzsi, bedúj, berberek, törzsi szerve, visszatértek ide, és azt mondták, hogy ha ott nem kellünk, akkor majd kellünk máshol. Tehát azt akarom mondani, hogy bizony az elmúlt években kialakult egyfajta, hát lehet, hogy nagyon ostobán fog hangzani, de egyfajta közel-keleti rendszerváltó nemzetközi erő. Hát akik nem, lehet őket egyébként, tehát van, amikor terroristáknak nevezzük, amik van, amikor fegyveres csoportnak nevezzük, tehát akik különböző helyeken megjelennek, és akik egyébként az iszlámnak, vagy akár most idézőjelben a széles értelembe vett muzulmán testvérénységnek a képviselő, és segítenek egymásnak.
Tehát az alaptavás során is azonosíthatóak voltak, vagy azonosíthatóak különböző
pontokon? Hát, hogyne, hát most, hát ha belegondolunk abba, hogy a Líbiában például a Tripolit felszabadító csapatoknak a vezetője, az gyakorlatilag az Al-Qaida egyik szárnyához tartozó, egyébként jól képzett terrorista volt, tehát inkább mondjuk az fegyveres, és ezért tudta azt az egységet jól irányítani. Tehát aki egyébként megfordult más helyeken is. Ahogy tudjuk azt, hogy mondjuk a líbiai polgárháborúban nem kizárólag, mert amit a nyugat csinált a líbiai polgárháborúban, az elsősorban technikai jellegű. Tehát megcsináltuk a civilek védelmét, illetve a repüléstilalmi övezetet, ez azt jelentette, hogy szétvertük a reguláris hadseregét a Kaddafinak. De a szárazföldi erőket, azt részben ugye fogalmazunk úgy, hogy maguk a szíriai felkelők alkották, de nem ők voltak azik, akik leginkább, hogy mondjam, akik leghatékonyabbak voltak, hanem azok, akik különböző egyéb helyekről, például, hogy más nem mondjuk, Irakból, ahol befejeződtek a polgárháború lehetőségei, vagy egyáltalán mondjuk a fegyveres szerveződés lehetőségei, fogták magot és átköltöztek ide, és egyfajta internacion, ezek gyakorlatilag internacionalista forradalmárok, muzulmán internacionalista forradalmárok, akik egyébként egyesek közülük hát Afganisztánban voltak, mások Irakban voltak, harmadik részük elmegy Szomáliába és a különböző helyekre, így egyébként eljutottak Líbiába és eljutottak egyébként Szíriába is. És abban a pillanatban, ahogy vége lesz Szíriában a történet, menni fognak tovább, ahova éppen lehet.
Egy picit kanyarulunk vissza, de Iránt már emlegettük a beszélgetésünk elején. Iránnak, illetve Iránnak a saját konfliktusai a nagyhatalmakkal és a nagyhatalmaknak a szíriai szerepvállalása, ez mennyiben határozza meg azt, hogy Szíriában mikor és hogyan rendeződik, vagy hogyan oldódik meg ez a mostani helyzet?
Az első és legfontosabb, hogy valószínűleg senki nem akar, tehát Nagyjából tudjuk, Netanyahu-nak az ENSZ-beli beszéde óta, tudja, az a piros vonalas kis látványos, hát hogy mondjam, jó PR fogásként elmondott beszédéből pontosan tudjuk azt, hogy bármennyire is elhatározott és eltökélt Izrael, egész biztos, hogy az év közepéig, fogalmazunk inkább, az iráni elnökválasztásig egész biztos, hogy nem fogja megtámadni Iránt. Egész egyszerűen ki kell várni. Tehát, hogy mondjam, butaság lenne, mert most van egy olyan lehetőség, ugye Ahmadinejad nem indul a történetben még egyszer, tehát lehetőség lenne arra, hogy kérem szépen valaki mást válasszon Irán, és esetleg azok közül választ, akik pragmatikusabban fogják fel ezt az egész történetet, és nem ennyire ideológikus vagy konzervatív, mint amit Ahmadinejad képvisel. Ez elsősorban azért lenne fontos, mert Irán esetében nagyon sokszor szerintem a szöveg és a PR és a megnyilatkozásokat sokkal komolyabban veszük. Én ugye elég öreg vagyok ahhoz, hogy ismerjem a régi rendszerben az SKP főtitkárainak a beszédét. Mindenki, mint az istenverése ott ült és hallgatta, és akkor elemző csoportok tucatjai a világon szerte-szerte elkezdték elemezni, hogy most Leonid Brezhnev mit mondott, most Andropov mit mondott, most Csernyenko mit mondott, most akkor mit mondott Gorbacsov, és ez mit jelent? Tehát gyakorlatilag voltak ilyen kremlinológusok, akik lefordították ezeket. Most láthatóan a világ nem hajlandó lefordítani, legalábbis ami a nemzetközi politika PR-ját jelenti, az Ahmadinejad beszédeket. Azok ugyanis belpolitikai szempontból értékelendők, azok közel sem azt jelentik, tehát, hogy mondjam, ez körülbelül valami olyasmire tudnám hasonlítani, mint amikor Izrael arra hivatkozik, hogy de hát a Hamas nem ismeri el Izrael létét. És akkor mindig megszoktam, na és akkor mi van? Hát hasonlítsuk már össze a Hamaszt, meg hasonlítsuk Izraelt. Egy nagy hatalom állt szembe egy nem állami politikai szereplővel. Ugye nem gondoljuk, hogy ugyanaz a súlycsoport, de eljátsszuk azt, hogy úristen, hát minket ők... Tehát azt gondolom, hogy Irán kapcsán is ezek a tudatosan gerjesztett történetek, ezek nagyon élnek. Ennek megfelelően Irán nagyon gyorsan ki tudná kapcsolni ezeket, ha mondjuk nem Ahmadinejad lenne az elnök, hanem egy mérsékeltebb, hát fogalmazzunk úgy, hogy abban az értelemben konzervatívabb, ahogy kevésbé ilyen hát lelkesítő beszédeket, meg ilyen szóvirágokat használó, kevésbé konfrontatív típusú. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen fontos. Az egy másik kérdés egyébként, hogy döntenek a nagyhatalmak, nevezetesen, hogy ha úgy döntenek, és úgy látják, hogy a szíriai változások, azok befolyásolhatják az iráni változásokat, választásokat, akkor azt gondolom, hogy igyekeznek majd úgy befolyásolni ezt a dolgot. Tehát ha azt mondják, hogy hagyjuk Assadot addig, amíg nincs új elnök, akkor, ha viszont azt mondják, hogy van egy lehetőségünk, hogy ne hagyjuk, akkor meg fogják kísérelni. Nem vagyok biztos benne, sőt, inkább valószínűtlennek tartom, hogy fegyveres beavatkozásra kerülne sor, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy a Szíria barátai, illetve a Szíria ellenzék támogatásának mértékét azért érezni lehet majd.
Tálas Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának vezetője, az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.